Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igényét, amit szól, kár Róma felé közéltevedéből, a 13. fejezet első mondatásségből. Róma 13. 1-től hangzik.
Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.
Hagyjuk a fejünket. Uram, köszönjük ezt a napot. Köszönjük, hogy ennyien összegyűlhettünk a te dicsőítésedre. Ajándékozott úrunk, tudjuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Kérlek, bocsáss meg, hogy a mindennapjainkban sokszor súlytalanná válik ez a mondat. Szeretnénk hatalomni tőled Istennek. Kérlek, nyisd meg a szemünket, hogy értessük az üzenetet. Bevalljuk neked, hogy titkon sokszor mond bennünket a hatalom. És szeretünk önös érdekből is irányítani, még a szereteinket is. Ezért bűnbánattal is szeretnénk hozzád jönni. Mutasd meg, milyen az egészséges hatalomgyakorlás, és hogyan viszonyuljuk a hatalomgyakorlókhoz. Kérünk ebben segíts. Jöjj közünk hozzánk a Szent Lelkeddel. Amen.
A Jelenések könyvének 13. fejezetéből fogom felolvasni az igei hirdetés alapigéjét, hiszen első segítségével közöttetek az ő üzenetét ez ige alapján hirdetni. Jelenések könyvének 13. fejezetéből az első 9 versből. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona és a fején Isten károgló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduszhoz hasonlított. Lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné, a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodáltalan fenevadat. Imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Két nagyon fontos bibliai rész azoknak, akik a Szentírás alapján szeretnének tájékozódni a hatalom világában. Mind a két bibliai rész azt a nagyon egyszerű kérdést teszi föl, és ad nekünk útmutatást a 21. században, itt Kelet-Európának ebben a szegletében, hogy hogyan viszonyuljunk a hatalomhoz, hogyan viszonyuljon az egyház a hatalomhoz. És erre két rendkívül eltérő választ ad. A korábban felolvasott rész a Róma beliekhez írt levélből, még Néró 64-es római gyújtogatása előtt íródott néhány évvel, tehát Pál apostol azt a fajta rombolást, azt a fajta keresztény üldözést, amelynek Néró cselekménye még mindig csak épp, hogy egy ilyen kedves simogatása volt, majd a későbbi Cézárokhoz képest, most még ezt sem ismerhette. A Jelenések könyve több mint 30 évvel később íródik meg, már Néróról el is feledkeztek az emberek, ekkor tehát lép hatalomra egy ismert Cézár, Domitianus volt a neve. Ő az első olyan császár, aki azt mondja, hogy ő Isten és Úr, és parancsba adja azt, hogy a képe előtt áldozatot kell bemutatni, aminek nyilván része volt, hogy az emberek leborultak, mind fizikailag, mind annak átvitt értelmében, ugye tudjuk, hogy a leborulás az imádság kifejezése a Bibliában. Ebben az időben János apostol, aki a Jelenések könyvét írja, számüzetésben van Patmos szigetén, és hogy a cenzúrát elkerülje, hogy ezt a levelet eljuttathassa azoknak, akiknek küldik, ugye már megírta az evangéliumot, megírta a leveleit, egy rejjeles írásmódot használ, ezt hívjuk apokalipszisnek, ez egy akkor gyakori műfaj, annak érdekében, hogy akik olvassák a római cenzúrát, azt mondják, hát ez egy személyis öregember, mindegy, vigyétek el. Ahhoz, hogy megértsük viszont a Jelenések könyve üzenetét, és ahhoz, hogy megértsük azt, hogy János miket mond el, nekünk egy nagyon egyértelmű kódrendszert kellene alkalmaznunk, és azt is bevallom nektek, hogy nem áll a birtokunkba ez a teljes kódrendszer. Viszont nagyon sok mindent tudunk, sok minden más okán, arról, hogy milyen szimbólumok, milyen jelképeket, hogyan lehet és hogyan kell, hogyan szabad beazonosítani. De már előre szeretném nektek mondani, hogy a Jelenések könyvét olvassa, éppen ezért sikamlós területen jár. Teológus barátommal, újszövetséges tanár barátommal beszélgettem itt a igazsághoz kapcsolatban, és mondta, ő ezt nem érti, csak magyarázza. Hát most valahogy lehet, hogy én is így leszek veletek, bár most éppen a Jelenések 13, ez egy viszonylag biztonságosan magyarázható rész a teológia világában. De térjünk vissza a hatalomra, csak ez fontos, hogy lássuk a két igével kapcsolatban. Mi a probléma a hatalommal? Az alapvető problémánk az, hogy a hatalom rendkívül vonzó az ember számára. Különösen is az a formája, amire a Szentírásnak egy külön kifejezése van, az igegyenek is házadban ezt megláthatjátok, ami a totalitárius hatalmat jelenti. A mindenre kiterjedő hatalmat. Azt a hatalmat, amikor mindent én kontrollálok, vagy amit akarok kontrollálni, az bármilyen eszközzel képes vagyok megtenni. Ez a hatalom hihetetlen vonzó az embernek. Nem csak a világpolitikában, nem csak a közéletben, nem csak az intézményrendszerek játszma világában, legyen szó iskolákról, minisztériumokról vagy egyházakról, hanem a magánéletünkben is. Ha megfigyeljük a szerelmi játszmáknak a forgatókönyveit, a szülő-gyerek kapcsolatok forgatókönyveit, a házastársi kapcsolatok forgatókönyveit, vagy akár a gyülekezeti kapcsolatokét is, rengeteg ilyen impulzussal fogunk találkozni. Jézus ezt a hatalmat magának tartja fel. Én nem tudom, föltűnt-e nektek a missziói parancsban, amikor foglalkoztunk ezzel a bibliai résszel, hogy Jézus így kezdi, nekem adatot minden hatalom. És amikor ezt a szót leírja Máté, akkor ezt a kifejezést használjuk. Minden olyan hatalom, ami totalitárius, ami mindenre kiterjedő hatalom, az az enyém. Ezért érdekes, amikor kiküldi a tanítványokat, nyissátok ki a Bibliát a Máté 10-nél, nagyon meglepő egyébként ez a bibliai rész. A Máté 10-nél, amikor a tanítványokat kiküldi Jézus, így kezdi, magához hívta a 12 tanítványt, és hatalmat adott nekik. És ott is ugyanez a kifejezés áll. Ezt a nagyon radikális, mindenre kiterjedő hatalmat adja a tanítványoknak, ami egyébként az övé. Na itt válik rendkívül izgalmassá a kereszténység története. Ugyanis az első századoktól világos, hogy ez a hatalom óriási hatalom. Ez a hatalom hihetetlen befolyást jelent. Ezzel a hatalommal érvényesülni lehet, uralkodni lehet, pénzhez, hatalmas pénzösszegekhez lehet jutni. És nem sokkal a kereszténység elindulása után egy rendkívül izgalmas párbeszédnek lehetünk tanulni a Simon Mágus történetében, hogyha a csele a igényedetés tázakból elérte, nem 18, abcsel 8-ban van ez a történet, amikor Simon Mágus meglátogatja a keresztényeket, azt olvasjuk korábban, mi hitre is jut, lehetne ennek az embernek hite, majd a 19. vers, hogy odalapoztok, ezt olvassuk Simon Mágustól, Péternek mondja, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, vegye a szent lelket. És ha tovább olvastátok, Péter rendkívül keményen, rendkívül határozottan, hát eligazítja őt, nem lettem volna Simon Mágus helyében. Történelmi példák tömkeleg áll a rendelkezésünkre, hogy az ember, aki megszédül a hatalom látványától, hogyan akarja felhasználni az Isten hatalmát az ő alantas emberi céljaira. Talán nem mindenki tudja, hogy a kommunizmus az egy vallási kísérlet volt. Isten nélküli vallást akartak építeni. Tudjátok, hogy az ötágú vörös csillag annak az ortodox szimbóluma, hogy az evangélium a világ öt égtájára kimegy. Ha összevetitek a nagy felvonulásainkat, régebbiek, idősebbek, akik így velem együtt a dinoszauruszokkal érkeztetek, hogy amikor még május 1-ig, meg november 7-ig, meg április 4-ig felvonultunk, hogy milyen különös az az összefüggés, amikor a katolikus testvérek a kis körmenetükkel, ők nem éppen marszengert, nem éppen, hanem mindenféle más kelképeket, képeket. Az 50-es években a szobrok érinthetetlensége, az teljesen ugyanolyan, mint a katolikus, vagy éppen a pravoszláv egyház szent képeinek, szent szobrainak az érinthetetlensége. Talán hallomásból tudjátok, hogy milyen botrányok voltak, milyen elképesztő pártfegyelmi ügyek, amikor akár egy iskolában ledőlt egy Sztálin szobor, hogy ebből börtönbüntetés lehetett. De ugyanúgy a náci vallás is egy druida vallásra épült föl, amely be akarta keverezni a kereszténységet. Pontosan ugyanezen az alapon, ahogy Simon Mágus mondja, adjátok nekem ezt a hatalmat. A 20. századra után nem véletlen, hogy az emberben furcsa kettőség alakul ki a hatalommal kapcsolatban. A mai kor embere itt a világnak ezen a táján, ez a világ más részein nincs így. Itt a mi kultúránkban azt mondjuk, hogy a hatalom rossz. Mi elutasítjuk a hatalmat. Aki hatalman van, azzal eleve kétkedve nézünk, pedig nyilvánvaló, hogy a hatalom szükséges. A hatalom nem más, mint kontrollgyakorlás. Minden, ami kontroll, az hatalom. A baj mindig akkor kezdődik, amikor ez akkor is megtörténik, amikor nem szükséges. Amikor akkor is megjelenik a kontroll a kapcsolatrendszerünkben, amikor kontroll nélkül is kitűnően működnének a dolgaink. Érdemes lenne most a saját életünkben végig gondolni, vajon mi kit akarunk kontrollálni. Érdemes lenne ezeket a neveket végig pörgetni a szemünk előtt. Kit akarunk mi kontrollálni? És minket ki kontrollál? Kinek engedjük meg, hogy kontrolláljon bennünket, és ki az, aki annak ellenére akar kontrollálni minket, hogy mi azt igazából nem akarjuk. Melyek azok a kontrollhelyzetek, amelyek segítenek bennünket, és melyek azok a kontrolláló történetek, amelyek megbetegítenek minket, amelyek rombolnak bennünket, amelyek alássák a történeteinket. Hol van az a határ, amíg egészséges a hatalom? És mikor válik ez kórossá? Követtek még, hogy ez még ilyen bonyolult, itt van mindenki, ugye? Jó. Világméretekben, ha figyelitek az internet világát, egy világméretű adatgyűjtés folyik. Miért is? Tudni akarják, hogy a Tesco-ban hány liter helyet veszel és hány kesudiót. Erre valók ezek a kis kártyák. Nyomon követik a folyamataidat, és egy nagy rendszerben ezt összesítik. A Facebookon már célzott reklámokat kapsz. Mi ez, ha nem egy olyan kontroll gyakorlás, ami nagyon furcsa világban van. De az egyéni kapcsolatban is figyeljétek meg azokat az ellenőrző működési módokat, kontrolláló működési módokat a munkahelyen, a kamerákkal, a tereken, a pénztárok fölött, vagy éppen az irodátokban, a magáni életünkben, a gyülekezeti kapcsolatainkban. Amikor valaki úgy akar kontrollálni, úgy akar ellenőrizni, hogy az nem is nyilvánvaló. Sőt, ha nyilvánvaló, akkor az emberben ez tiltakozás vált ki, vagy igazságtalanság érzete. A két bibliai rész a római levél és a jelenések között könyve azt a nagy felkiáltőre adja oda ma nekünk, hogy különbséget kell tenned hatalom és hatalom, kontroll és kontroll között. Mert a ma hatalom gyakorlói, akár a magánéletben, akár az egyházban, akár a munkahelyek világában, akár a közéletben a saját céljaikat akarják elérni. És ez nagyon fontos. A saját céljaikat akarják elérni. Aki téged ma kontrollál, vagy tegnap kontrollál, vagy holnap kontrollálni akar, vagy fog, azért akarja legtöbbször, hogy a te akaratod ellenére ő elérje a saját célját. És ez egy nagyon nagy felkiáltó jel a mai kultúrák történetében, ugyanis amikor a Biblia a hatalomról tanít, nekünk meg kell értenünk azt a nagyon-nagyon fontos értelmezési falat, ami a mai korban, a 21. században az emberben viszolygást vált ki a hatalommal kapcsolatban. A kontroll célja pedig a Szentírás értelmezésében rendkívül világos. Ott alapoztak a Róma 13-ban, a harmadik versben teljesen egyértelműen leírja. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól, tedd a jót és dicséretet kapsz tőle. Azonban, hogy mi a jó? Ez egy rendkívül nehéz kérdés. Mert mindenki, aki az akaratunk ellenére akar hatalmat gyakorolni fölöttünk. Legyen szó házasságról, barátságról, egyházról, munkahelyről, bármilyen kapcsolati rendszerről, könnyen mondja, hogy hát én csak jót akartam neked. Mi a jó? Az az óriási probléma, hogy amikor kivesszük az Isten kérdés köréből ezt a kérdést, hogy mi a jó és mi a rossz, óriási zavarodottság keletkezik. Mert a jó a Szentírásban az, amit Isten akar. Ezt hívja Isten, vagy a Szentírás jónak. És amikor mi nem értjük, hogy Isten mit akar, és nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata, akkor jutunk el a posztmodernbe, a 21. századba, ahol bármi lehet jó, és annak ellenkezője is. És minden lehet rossz, és annak ellenkezője is. Minél inkább elveszíti egy társadalom a spiritualitását, annál bizonytalanabb lesz, hol a határ jó és rossz között, annál inkább kiszolgáltatottá válik a visszaélésszerű hatalommal szemben. Mert a hatalom spirituális kérdés. A hatalom spirituális kérdés. A hatalom nem pozíció kérdése, nem kinevezés kérdése, nem társadalmi térfoglalás kérdése. A hatalom spirituális kérdés. Ha most merünk az ige reflektor fényébe állni, és merünk őszintén levetkőzni az ige kihozzanító üzenetével szemben, a saját spiritualitásunkat épp a hatalmi helyzeteinkben érhetjük tetten, nagyon élesen. Vajon te kontrollálsz-e másokat úgy, hogy az neki nem jó, arról ő nem tud, vagy azt ő nem akarja, az őt nem kiteljesíti, az neki nem használ. Nem baj, ha most valaki azt mondja, hogy igen. Csak lássuk meg, ez nem összeegyeztethető az Isten kijelentésével. A hit is hatalom. Éppen ezért a hit is hatalom. Csak mi nagyon sokszor elfelejtjük ezt. Épp Simon Mágus példája kell, hogy óvatossága nincsen bennünket, az egyházon belüli hatalmi játszmarendszereinkre, a visszaélésszerű kontroll gyakorlásra. Hadd mondjam el nektek, volt egy református püspök, aki nagyon imponáló tudással rendelkezett. Ez a püspök hihetetlen sok ember tudott meggyőző módon tanítani az Isten kérdésére. Megértette, hogy a egyház abban a korban, abban az időben hihetetlen torzult módon kezdett működni, és a hatalmi rendszereknek az ő fókuszpontjában a püspöki rendszer áll, a püspöki rendszer alapvető akadálya, hogy az egyház jól működjön. Amikor püspök választásra került a sor, ő azzal a programmal indult el, hogy ő lesz az utolsó püspök, mert ha püspök lesz, a Biblia alapján tarthatatlan hatalmi rendszert, ami rengeteg visszaéléssel jár, ő le fogja bontani. Ez volt a tétele, én leszek az utolsó püspök. Csak azt nem mondta el, hogy olyan sokáig. Ez a püspök a lehetséges, a törvény által kitölthető összes időt püspökként töltötte, 3 cikluson keresztül. Nagyon furcsa ezeket az élményeket meglátni az egyházban. Nagyon furcsa rajta kapni magamat lelkészként. Nagyon furcsa meglátni ezt a testvéreimben. Nagyon különös élmény megtapasztalni az alapvető működéseimben. Ugyanis a hatalom felelősség is. Nem baj, ha egy pedagógus, szülő vagy cégvezető hatalmat gyakorol vagy szankcionál, ha ez felelősséggel párosul. És a keret nagyon világos. Az első versben ezt írja Pál, minden hatalom Istentől van. Ez a keret. És ezzel a gondolattal fejezi be, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ez a két állítás csak együtt igaz. Aki úgy tud hatalmat gyakorolni mások fölött, teljesen mindegy, hogy az élet melyik területén, ami a másik kiteljesedését teszi lehetővé, ez egy Istentől való hatalom. Aki úgy tud hatalmat gyakorolni mások fölött, hogy azzal keserűséget okoz, szomorúságot, méltatlan helyzeteket teremt, az nem Istentől való. És így a kép egy picit világosabbá válik, remélem, hogy előttünk. Jó lehet, a hatalomnak épp az az érdeke, az a funkció, hogy az eltérő ütközéseink, érdekeink mentén rendet teremtsen. Azt olvassuk a 4. versben, hogy épp ezért kapott kardot. Itt többen vagytok a gyülekezetben, akik rendőrségnél, katonasságnál, főtisztként, magas beosztásként hosszú időt töltöttetek el. Biblia nagyon sokat ír a hozzátok hasonló emberekről. Különösen érdekes egy százados története, aki ezt mondja egy helyen Máté evangéliumában, amikor megalázkodva azt mondja Jézusnak, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, meg akarja gyógyítatni a szolgáját, és ezt mondja, mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor az elmegy. Ha azt mondom a másiknak, jöjj ide, akkor az ide jön. Vagy ha szólok a szolgának, tedd meg, akkor megteszik. És amikor Jézus meghallotta ezt, elcsodálkozott, és így szólt, bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. És ez egy római százados volt. Ilyen a hatalom bibliai spiritualitása. Érdekes ellenpont, Simon Mágus története, aki picit rásúnyin, ilyen háttérnek beszélésekben elvonult tétre, de adjátok nekem ezt a hatalmat, jól jársz te is, jól járok én is, nagyon egyet fogunk érteni ebben a történetben. Érdekes ellenpont, Simon Mágus története. De mikor beszélhetünk visszaélésszerű hatalom? Mikor válik visszaélésszerűvé a hatalom? Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre. És amikor bevezeti ezt a gondolatot, azt mondja, hogy ezért. Ezért Isten szolgálja ő. Mert ezt a fajta isteni funkciót tölti be. Ez a kerete a hatalomnak. Isten akaratát akarom megvalósítani. Ezért van pozíciód, ezért van törvény felhatalmazás, ezért van döntési lehetőséged. A jelenések könyvben pont azt látjuk, hogy milyen az a hatalom, amely kilép ebből a keretből. Mert ennek is van nagyon sajátos spiritualitása. Az egyik egy szolgáló hatalom, amely a kiteljesedést, a tiszta kereteket akarja szolgálni. A másik az öncélúság hatalma, amely egyre homályosabb, egyre átláthatatlanabb folyamatokba megy bele. Minden hatalomnak konkrét célja van. Mindenki, aki fölötte hatalmat akar gyakorolni, akár nyíltan és egyenesen, akár rejtetten burkoltan suntatunkban, konkrét célja van. Érdemes mindig föltennünk a kérdést, mit akar ez az ember elérni? Milyen célnak az eszköze az, amit ő most itt tesz? Akár szülőként, akár tanárként, akár presbiterként, akár gyülekezettagként, akár főnökként, akár miniszterként, akár lelkipásztorként, püspökként, mit akar elérni? Ha a hatalom eszköz, akkor nagyon világos keretekre fog törekedni. Ha az a cél, hogy Isten akaratát érvényesítsük, akkor a hatalom olyan lesz, ahogyan Pál apostol ír a római levélben. Világos a keret, világos a cél, világos az eszköz, világos az eredmény. Ha a hatalom cél, ezt nyilván nem fogom nektek elmondani, hogyha én csak úgy uralkodni akarok rajtatok, pláne az akaratotok ellenére, akkor egyre megfogalmazhatatlanabb, egyre homályosabb mozdulatokkal fogunk találkozni. Az egészséges hatalom mindig nyílt, egyenes, őszinte. A visszaélésszerű hatalom pedig ezt kerül. Egyiket mutatja föl a római levél, a másikat mutatja föl a jelenések könyve. Egyszer a minisztériumban, amikor nagyon nehéz helyzet alakult ki a kollégáimmal kapcsolatban, nagyon megfogott egy beszélgetés, aminek tanulja lehettem. Az egyik felsővezető ezt mondta valakinek, én azt kérem tőled, hogyha XY-ról te rosszakat mondasz nekem, tedd meg légy szíves, hogy vagy nagyon konkrét és alátámasztható állításokat mondjál, de azután miután vele ezt egyeztetted. Először ezt neki mondjad, és utána nekem, hogyha nem jössz dűlőre. Vagy ne mondjál semmit, pláne ilyen homályosan ne mondjál, mert akkor, és ez ragadt meg bennem, akkor, hogyha te ilyeneket mondasz róla, egy idő után én már nem tudok máshogy nézni rá, csak így. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Biblia nem véletlenül tiltja szigorúan ezt a fajta működést. A Biblia nem véletlenül tiltja a keresztény gyülekezeteknek, hogy ti pletkálkodjatok. Hogy ti egymás háta mögött rossz dolgokat mondjatok a másikról. Először beszélj meg vele, menj oda hozzá, mondd meg neki, tisztázd vele. Hogyha ez nem lehetséges, akkor vegyél magad mellé egy vagy két gyülekezeti tagot. Ha ez se lehetséges, akkor mondd meg a gyülekezetnek. Ha ezután se hagyja abba, akkor legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő. Nagyon világos a keret, nagyon nyílt, egyenes, tiszta rendszerben gondolkodik a Szentírás. Nagyon érdekes a jelenések könyvét, hogyha kinyitjátok jelenések 13-on a Bibliátokat. Nagyon érdekes nyomon követni, végig követni, hogy milyen is ez a szétdobáló erő, ami az egyház életében fölüti a fejét. Az egyik meghökkentő gondolattal a harmadik versben találkozunk, amikor azt látjuk, hogy az emberek nem elutasítóak ezzel a hatalommal szemben, hanem lehetséges, hogy nyitottá válnak rá. Aztán a negyedik versben azt olvassuk, hogy leborulnak. Ezt tudjátok, ez egy vallási, hitéleti kifejezés, az imádságnak a szava a Bibliában. Ugyanis az Isten elleni hatalom ilyen spirituális igényeket jelenít meg. A hetedik versben azt olvashatjuk, hogy bizony Isten emberei alul maradhatnak. És aztán ennek a versnek a végén, hogy bizony ez globális méreteket is ölthet a világban. Egy evangéliumi gyülekezetnek kifelé is, és befelé is rendkívül érzékenyé kell legyen. Képességgel váljon, hogy elkülönítse ezeket a szétdobáló erőket és a közös utat kijelölő erőket, másrészt pedig képessé váljon, hogy közösséget, közös utat, közös látást, közös szolgálatot érvényesítsen. Ilyen az evangéliumi hatalom. Hogy néz ez ki? Milyen ez a másik fajta hatalom gyakorlás a Szentírás alapján? A két bibliai rész között az is nagyon világos különbséget tud tenni, aki egyébként az újszövetség világában, a korban nem nagyon járatos. Ami azonnal föltűnő, amiről beszéltünk is, a nagyon világos egyértelműség és a homályos, rejtett, nem beazonosítható, nem világos működési mód. Legyetek nagyon óvatosak az élet minden területén, amikor nem tiszta, nem világos, rejtett folyamatokkal találkoztok a kontrollgyakorlás világában. Az új szövetségi, vagy a Jelenések könyvének a felolvasott része olyan kontrollgyakorlás, amelynek nem az a célja, hogy a konfliktus megoldódjon. Ugye a császár kultuszt akarta érvényesíteni a császár, de ez csak ügy volt. Valójában a cél a másik megsemmisítése. Hogyha oda lapoztok a 7. vershez, ezt olvassuk, megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Előtte való versben azt olvassuk, hogy megtudta a saját káromlásra Isten ellen, és káromolta az ő nevét és az ő sátorát, és akkor mennyiben vannak. Nem csak arról van szó, hogy ezek a közösségeket szétfeszítő, szétdobáló erők Isten ellen irányulnak, hanem azok ellen is, akik őt követni akarják. Legyetek nagyon óvatosak az ilyennel. Ugyanis minden rejtett kontrollgyakorlás, és ez nagyon-nagyon szeretném a szívetekre helyezni, óriási kockázat, minden esetben a másik megsemmisítését célozza. Ha valaki fölötted rejtett módon akar kontrollt gyakorolni, az a te valamilyen szintű megsemmisítésedet célozza. Lehet, hogy csak a szabadságodat akarja megsemmisíteni. Lehet, hogy szakmailag akar megsemmisíteni. Lehet, hogy emberleg akar tönkretenni, erkölcsileg vagy anyagilag, vagy akár az életünket, ilyen is van. De sajnos ezek a folyamatok minden esetben nagyon-nagyon rossz prognózisok. A Bibliában ennek a két erőnek az összecsapása legelementárisabban a Golgotán látható meg. Érdemes lenne az új szövetség végén a pasió történeteket egyszer így végigolvasni. Hogy megnézzétek, melyek azok az erők, amelyek ilyen sunyi módon, ezek a nagy háttéregyeztetések, nagy összeborulások, hogy jaj, te is így gondolod, én is így gondolom, milyen jó ez nekünk, hogy most mi így gondoljuk, és melyek azok, amik a nyílt, egyenes és őszinte értéktudatosságnak az összecsapásai. De világosan kirajzolódnak ezek az erőterek. Olyan érdekes, amikor az izraelita vezetők megfenyegetik Pilátust. Már az is különösen ide eljött, mert csak most nem akarom az időt azzal elvenni, hogy kifejtem végig, de ezt a momentumot van emeljen ki. A zsidók úgy fők, akkor oda mennek, ugye, hogyha odalapoztak a János 19.11-hez, vagy 12-höz, akkor azzal fenyegetik meg, azt mondják, hogy ha te ezt nem teszed meg, nem vagy a császár barátja. A császár barátja az egy nagyon magas rangú kitüntetés volt, ez a köztársasági értelemre lovak keresztje, csak akkoriban nem adták vissza, mint ezt mostanában szokták, de akkor ezt megtartották. Hát nagyon nagy kockázat volt egy ilyen embernek, ha egy ilyen emberről kiderült, hogy nem méltó erre az értelemre, tulajdonképpen az életét fenyegette. Jézus sodródik az eseményekbe. Olvassátok így a pasió történeteket. Ott vannak a zsidók, ott vannak a centúriók, ott van Pilátus, ott vannak a kivégző osztagnak a tagjai. Jézus sodródik ezekben az eseményekben, és még a tanítványok is elhagyják, a Szél Rózsa minden irányába elmenekülnek. Vajon miért engedi ezt meg Isten? És hogy van ez a mi életünkben? Amikor mi éljük át, hogy alul maradunk, amikor mi éljük át döbbenten, hogy akik nem tisztességes módon kontrollt gyakorolnak, ezek az emberek képesek felülkerekedni. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Nincs hatalom mástól, mint Istentől. Milyen nagy ajándék az, amikor az ember képes látni az éles határt, a római levél hatalomképe és a jelenések könyvének hatalomképe között. Képes eldönteni, hogy mikor kötelező engedelmeskedni, és mikor kötelező ellenállni. És képes mindezek mögött a legmagasabb hatalmat észrevenni, magát, az Urat. Érdekes, amikor Jakab egy helyen megjegyzi, engedelmeskedjetek azért Istennek, és álljatok ebben az ördögnek. Bocsánat. Engedelmeskedjetek Istennek, de álljatok ebben az ördögnek, és elfut tőletek. Nagyjából ebben a bibliai versben lehetne összefoglalni ennek a két hatalomnak a valóságát, és az erre adható keresztény reakciót. Mert minden hatalom fölött van egy végső hatalom, Isten. Ahogy múlt héten Tamás ige hirdetésében hallottuk, ezért nem kell nekünk bosszút állnunk az ellenségeinkkel, mert ami feladatunk. Ezért tehetünk jót az ellenségeinkkel. Szabaddá válunk egy egész szellemes működési módra. És pontosan ezért fordulhat át Jézus Krisztus vergődő, tehetetlen kiszolgáltatottsága, dicsőséges győzelemmé a kereszten. Amikor ott van Pilátus előtt Jézus, Pilátus azt mondja neki, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítselek. És megdöbbentő Jézus válasza, szeretném ezt odaadni nektek, így az elkövetkező hétre, vagy hogy gondolkozzatok ezen, kicsit az úrvacsorára készülve. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Megdöbbentő ez a mondat. A legkiszolgáltatottabb, vergődő, sodródó ember szájából, aki az élet és a halál mesdjéért áll. Semmi hatalmad nem volna, ha nem felülről adatott volna neked. Jó lenne úgy elindulni az elkövetkező hétre, hogy amikor be tudjuk azonosítani azokat a hatalmi eszközöket, amikor valaki vissza akar élni a mi szeretetünkkel, barátságunkkal, bizalmunkkal, időnkkel, munkánkkal, bármivel, meglátni Jézus Krisztusnak ezt a mély bölcsességét, és ha kell engedelmeskedni, ha kell radikálisan ellenállni. Amen. Gyertek testvéreim, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot helyünkről felállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenjátokkal.